Kedves munkatársaim, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztus nevében szeretettel köszöntelek titeket. A mai alkalommal lehet, hogy egy picit csalódást kell okozzak nektek, de talán mégis javatokat fogja szolgálni ez a csalódás. Ugyanis a készülésem folyamán nem annyira úrvacsorai ige hirdetés, hanem úrvacsorai alkalmat megelőző ige hirdetés az, amire késztetett engem a Szentlélek. És ennek megfelelően készültem, de remélem, hogy ezzel együtt mégis áldott alkalom lesz valamennyünk számára. Az úrvacsorát előkészítő ige hirdetések mostanában azért megritkultak a köreinkben, mert nem igazán tudják a szolgálattevők, hétvégi szolgálattevők, még mások előkészíteni ezt, és én érzem ennek a hiányát, ugyanis hát az úrvacsorához méltóan, és az Úr Jézus áldozatához méltóan kellene odajáruljunk az úrvacsorához. Úgyhogy a mai Isten tiszteletünk alapige szakaszát Máté evangélium a 27. fejezetéből választottam, amit ki fogok egészíteni Márk evangélium a 15. fejezetéből is. Tehát a Máté evangélium a 27. fejezetből a 38. verstől így olvasom az Isten igéjét. Majd fogjuk látni, hogy miért olvasom fel ezt a hosszabb szakaszt. Akkor megfeszítettek vele együtt két latrot, vagy két gonosztevőt, egyiket jobb és két kéz felől, a másikat bal kéz felől. Az arra menők pedig szidalmazták vala őt, fejüket hajtogatván. És ezt mondván, te, ki lerontod a templomot, és harmadnapra fölépíted, szabadíts meg magadat, ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről. Hasonlóképpen a főpapok is csúfolódván, az írástudókkal és a vénekkel egyetemben ezt mondták. Másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni. Ha Izrael királya, szálljon le most a keresztről, és majd hiszünk neki. Bízott az Istenben, mentse meg most őt, ha akarja. Mert azt mondta, Isten fia vagyok. Akiket vele együtt feszítettek meg, a latrok is ugyanezt hányták vala szemére. 6 órától kezdve pedig sötétség lett mind az egész földön 9 óráig. 9 óra körül pedig nagy fennszóval kiáltotta Jézus mondván. Éli, éli, lamma sabachthani, azaz én Istenem, miért hagytál el engemet? Némelyek pedig az ott állók közül, amint ezt hallották, mondták. Illést hívja ez. És egy közülük azonnal odafutván egy szivacsot vett, és megtöltvén ecettel, és egy nátszára tűzvén inni adott néki. A többiek pedig ezt mondták. Hagyd el, lássuk, eljön-e Illés, hogy megszabadítsa őt? Jézus pedig ismét nagy fennszóval kiáltván kiadta lelkét. És íme a templom kárpitja fölétől aljáig ketté hasadt, és a föld megindult, és a kősziklák megrepettek. És a sírok megnyíltak, és sok elhunyt szentnek teste feltámadott. És kijövén a sírokból, a Jézus feltámadása után bementek a Szent Városba, és sokaknak megjelentek. A százados pedig is, akik ővele őrizték Jézust, látván a földindulást, és amik történtek, igen megrémültek, mondván. Bizony, Istennek fia volt ez. Sok asszony volt pedig ott, akik távolról szemlélődtek, akik Galileából követték Jézust, szolgálván néki. Ezek között volt Mária, Mária Magdaléna, és Mária, a Jakab és József anyja, és a Zebedeus fiainak anyja. Kedves testvéreim, mi az, amire első olvasatra, amint felolvassuk ezt az evangéliumi szakaszt, esetleg feltűnik valamennyünk számára? Bizonyára feltűnik az, hogy az Úr Jézus miközben meghozza az értünk kimondhatatlan értékű áldozatát, és kimondhatatlan kínokat szenved azért, hogy megváltsa ezt az elveszett világot, vagy legalább azokat, akik hisznek benne, mert nyilván csak azokat tudja megmenteni, akik hisznek benne és engednek az ő szavainak. Miközben ő meghozza ezt a kimondhatatlan értékű áldozatot, és ezt a küzdelmet, ezt a haláltusát vívja ott a kereszten, aközben különböző embercsoportok veszik őt körül. És különféleképpen viselkednek, és megjegyzéseket tesznek. Hát az evangélisták a Szentlélek ihletésére írták le az eseményeket, és azonnal feltűnik ez valamennyünk számára. Az egyik csoportot alkotják a szidalmazók és a gúnyolódók. Hát itt legalább két csoport van ezek között is. Az arra menők szidalmazták, fejüket hajtogatván, vagy csóválván, hogy másokat megmentett. Önmagát nem tudja megmenteni. Szálljon, ha Izrael királya, szálljon a keresztről, és akkor hiszünk neki. És hasonlóképpen gúnyolódtak és szidalmazták őt a főpapok és az írástudók is. Kedves testvéreim, ők okozták a legnagyobb lelki szenvedést Krisztusnak. És láthatóan ebben kedvük is tellett. Érdemes itt megjegyezni, hogy ők sem ezzel kezdték az életüket, hanem valahonnan indultak, és idáig jutottak. Tehát őket is édesanyja szülte, ők is valahol jártak iskolába, Istentől kaptak lehetőségeket, talentumokat, képességeket, sőt szolgálatot például a főpapok és az írástudók, Krisztus szül, vagy az Isten szőlőjében valamilyen feladatot kaptak, ha más nem, akkor ők a gonosz szőlőmunkások, ugye, ebben az esetben. És hát idáig jutottak. És vajon miért? Azért, mert nem működtek együtt az isteni kegyelemmel, hanem számos esetben bűnöket, komoly bűnöket melengedtek a lelkükben. Például fölmagasztalták magukat. Vagy egymásnak adtak dicsőséget, és nem az Istennek. Irigykedtek az Úr Jézusra. Végül teljesen elvetették őt. De Jézus ezt mondta róluk és nekik is, ti nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Az Úr Jézus megrendülten küzdött ezekért a bűneik fogságában vergődő emberekért is. Végül hova vezetett a Krisztus elleni áskálódásuk? Kedves testvéreim, gyűlöletté alakult át. És végül a gúnyolódók táborába találták saját magukat. A 27. fejezetből akkor ismét felolvasom ezt a két verset, 41. verstől. Hasonlóképpen a főpapok is csúfolódván az írástudókkal és a vénekkel együtt ezt mondták, másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni, ha Izrael királya, szálljon le most a keresztről, és majd hiszünk neki. Bízott az Istenben, mentse meg most őt, ha akarja, mert azt mondta, Isten fia vagyok. Mennyire fájhatott ez az Úr Jézusnak, hogy ő tényleg bízott az Istenben. Hát azt mondta, hogy a tanítványainak, hogy ti mindnyájan megbotránkoztak bennem, és elfordultak tőlem. De én nem vagyok egyedül, mert az Atya velem. De ebben a helyzetben az Atyának el kellett fordulni a fiától, miközben a szíve szakadt megérte. És pontosan a hitét támadták. Az Atyával való legbensőségesebb közösségét. Hogy hát, hogyha Isten fia vagy, akkor cselekedd meg, hát az Istenben bízott. Tehát ez a társaság, ez a csoport, hát teljesen kivetközve magából gúnyolta Krisztust, és tulajdonképpen növelte a Krisztusnak a fájdalmát, lelki szenvedését. Kedves testvéreim, nem az a probléma, hogy akár az arra menők, akár a főpapok és az írástudók és a vének bűnöket követtek el. Természetesen minden bűn fáj az Istennek. Nem ez a probléma, hogy az életünkben bűnök fordulnak elő. Ez is probléma, az igazi súlyos probléma az, ha nem menjünk oda Krisztushoz, ha nem valljuk meg a bűneinket, ha nem tesszük le a kereszt lábainál, és nem bánjuk meg, és nem síratjuk a bűneinket teljes szívünkkel. Az az igazi probléma. Mert Krisztus éppen azért halt meg, hogy minket megváltson és üdvözítsen. Hogy megszabadítson saját magunktól. Hogy megszabadítson a bűneinktől. Mert ő bármilyen, és a legnagyobb áldozatot meghozta ezért, testvéreim. De ők nem akartak Krisztushoz menni. És mi lett ennek a következménye? Hát ragaszkodtak az irigységhez, az önfelmagasztaláshoz. Nevezzük néven az irigységet, és senkire nem célzok, mert ennek az ige hirdetésnek nem az a célja, hogy én célozgassak bárkire is. Ha célozgatnom kell, akkor saját magamra kell mutassak. Ez a helyes. Hát a másiknak a szolgálata eredményes volt. Vajon ilyenkor mit érzünk a lelkünkben? Vagy XY podcast stúdióban beszélhetett. Mit érzünk ilyenkor a lelkünkben? És mit gondolunk, és mit mondunk? Csak néhány dolgot vetettem föl. Be tudjuk azonosítani, hogy mi az, hogy irigység? Bizonyára szolgálattevőként igen. Vagy a büszkeségből mondott kijelentéseket, és sorolhatnám. Kedves testvéreim, a főpapok és az írástudók és a gyülekezeti vének nem akartak Krisztushoz menni, és ennek következtében a bűn fogságában maradtak. és le kellett aratniuk a bűn zsoldját. És majd a második halált is le kell. Többen közülük le kell majd arassák ennek következtében. Kedves testvéreim, vajon mi megmagyarázzuk-e bűneinket, vagy a belső szobában megvalljuk ezeket a Jóistennek? Fel tudjuk-e ismerni ezeket a bűnöket fajtájuk szerint? Oda tudunk-e borulni a kereszt lábához, siratva a bűneinket, vagy megmaradunk az önigazultságban? Miért kérdezem ezt? A Jelenések könyvében a Laodiceai levél minket erre figyelmeztet. És akkor ezt most az ismert szakasz, azért, vagy azt a, legalább azt az egy verset hibátlanul szeretném felolvasni, bár lehet, hogy illene kívülről is mondanom. Mivel azt mondod, gazdag vagyok és meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, és a nyavajás, és szegény, és vak, és mezítelem. Azt tanácsolom neked, és ismerjük, hogy mit tanácsol az Úr Jézus. És a 19. vers, akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Légy buzgó azért, és térj meg. Krisztus irántunk való szeretetéből jön minden egyes figyelmeztetés, vagy feddés, vagy megtérésre való meghívás. Az ő irántunk való csordultig való szeretetéből fakad. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Meghalljuk az ő szavát, mert ő velünk közösségre akar kerülni, és minket meg akar szabadítani a bűntől és az örök haláltól. Sőt, azt akarja, hogy örömünk legyen benne, és a szolgálatunkban öröm legyen. Mert a vele való közösségből és a vele való teherhordozásból öröm fakad, testvéreim. Természetesen a laodiceai állapot nem azonos a főpapok és az írástudó gúnyolódó táborával. De megtérés nélkül ide vezethet. Hát egyetlen bűn, amit dédelgetünk, vagy amihez ragaszkodunk, mit ír a profétaság lelkével megajándékozott testvérünk? Egyetlen bűn, amelyet dédelgetünk, és amelyhez ragaszkodunk, megerőtleníti az evangélium minden hatalmát az életünk. Tehát akkor ide lehet jutni ehhez a társasághoz, ahova soha nem sorolnánk magunkat, és soha nem szeretnénk ezek közé tartozni, hanem inkább a Krisztus táborához, a megszenteltekhez szeretnénk tartozni, és akarunk. Melyik a másik emberi csoport, amelyik ott áll a kereszt körül? Hát akkor ezt is ismét felolvasom a Máté 27-ből a 47-től. Némelyik pedig az ott állók közül, mint ezt hallották, mondták, Illést hívja ez. És egy közülük azonnal odafutván egy szivacsot vett, és megtöltvén ecettel, és egy nátszára tűzvén inni adott néki. A többiek pedig ezt mondták, hagyd el, lássuk, eljön-e Illés, hogy megszabadítsa őt. Kedves testvéreim, ezekből a reakciókból megérthetjük, hogy nem mindenki fogja fel a valóságot annak, ami tulajdonképpen ott lejátszódott a Golgotán. A katonák elnézést a kifejezését kockát vetettek Krisztus köntösére, hogy kié legyen, üzleteltek. Ezek az emberek pedig, itt akiket felolvastam, hát megjegyzéseket fűztek Jézusnak tehát azzal, hogy mi történik a kereszten. A főpapok azzal áltatták magukat, hogy egy álmesiást lepleztek le. Egy olyan embert, aki Istennel egyenlővé tette magát, tehát méltó a halálra. Milyen érdekes az emberi természet, hogy a lelkiismeretet is igazítjuk sokszor, és elhallgattatjuk. Saját magát fel kell mentenie valamilyen módon ennek a lelkiismeretnek. Ez az említett második embercsoport a vallásban és a Bibliában járatos emberek csoportjára. Azt mondták, hogy Illés hívja ez. Hallották, hogy Jézus azt kiáltja, hogy Éli, Éli, lamma sabachthani. Hát ők úgy gondolták, hogy értik. Éli, hát biztos Illés. És lefordították a saját maguk nyelvezetére is azoknak, akik ott voltak és hallották. Na lássuk, hogy akkor eljön-e Illés, és megszabadítja őt. És folyamatosan mennek ezek a megjegyzések. Kedves testvéreim, a mi életünkben, szolgálatunkban, testvéri közösségünkben nem fordult elő esetleg, hogy megjegyzéseket tettünk egyik vagy másik szolgálattevőre? Vagy Isten egyik vagy másik gyermekére? Vajon ezzel nem növeltük Krisztusnak a szenvedését? És nem beszélve arról a pótcselekvésről, hogy azonnal, hát akkor, hát Jézus mondta, hogy szomjazom. És hát ecetbe, vagy mirhás borba mártott szivacsot nyújtottak oda neki, hogy oltsa a szomját. És nem vették észre, hogy tulajdonképpen Krisztust akadályozzák abban, hogy a megváltás eseményét tisztán, szeplőtlenül végbe vigye. Hiszen, hogyha egy pillanatig is Krisztus ott elbizonytalanodik, ennek következtében, hát megízlelte az ecetet, de utána elfordította a fejét, mert Krisztus mindvégig ki akar tartani a hitben és a szeretetben, teljes éber állapotában. Ezt láthatjuk. Tehát egy pótcselekvéssel ezek az emberek, úgy is mondhatnánk, hogy ők a vallásos csoport, tulajdonképpen növelik Krisztusnak a szenvedését. Közömbösek voltak, viccelődtek, semmi együttérzés nem látszik bennük, de külső cselekedeteikben igen tevékenyek. Föl sem fogták azt, hogy megjegyzéseikkel Krisztus lelki szenvedését növelték, és a jószándékú szivacs mártogatással, és Krisztusnak az éberségét veszélyeztették. Tehát ez a vallásos, Bibliát ismerő, közömbös megjegyzéseket fűző embercsoport többet árt a buzgó tevékenykedésével, mint amennyit ebből fel tudna fogni egyáltalán. Hányszor látjuk azt esetleg testvérek körében, hogy hát fogalma nincsen, hogy micsoda rombolást itt visz végbe. És Krisztus kínszenvedését növeli. Vajon mi szoktunk-e magabiztos vagy kevésbé átgondolt megjegyzéseket mondani egymásról? Vagy más valakiről egymásnak? Vagy a bizottságokban igyekszünk-e tájékozódni a valóságról, vagy az egyik mond valamit, a másik pedig megtoldja még valamivel, és az ilyen lelkületből fakadó döntések vagy cselekedetek vajon kedvesek-e Isten előtt? Vajon mi növeltük-e ezekben a meggondolatlan beszélgetéseikben Krisztusnak a szenvedését? Mert amit egynek a legkisebbnek tettetek, velem cselekedtétek. És aki titeket bánt, az az Úr szemefényét bántja. Fordult-e nálunk elő meggondolatlan kifejezés vagy megjegyzés bármelyik testvérünkkel szemben? A harmadik csoportként megemlíthető a Jézus kísérő asszonyoknak a csoportja. Akik távolról vagy közelről ott vannak és szemlélik az eseményeket. Figyelik. Annyi együttérzést láthatunk az ő esetükben, hogy ők ott vannak valahol, közel, Jézushoz közel. Nem nyilvánították ki azt, hogy hisznek benne, nem nyilvánították ki azt, hogy nem vallották meg ott nyilvánosan a hitüket, mint például, hogy a jobblatóra, hogy a segítségét kérte az Úr Jézusnak, hogy emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te országodba. De ott vannak. Valószínűleg megrendülve, ezt nem írja az evangélium, megrendülten ott állnak. Nem fejezték ki a hitüket úgy, mint például a pogány római százados Krisztus halála után, hogy ez az ember valóban Isten fia volt. Az események összetörték a szívüket, és semmi erejük, bátorságuk nem volt Jézusnak a szenvedését enyhíteni. Testvéreim, voltatok már olyan helyzetben, hogy egyszerűen nem tudtátok, hogy mit mondjatok? Megvoltatok rendűben, vagy nem voltatok készen arra, hogy tanúságot tegyetek a hitetekről? Én voltam ilyen helyzetben, hogy éreztem, hogy nem vagyok készen, és abban a pillanatban kellett felfohászkodnom, hogy nem készültem el. Az események összetörték a szívüket, és nem tudtak igazán Krisztusba kapaszkodni. A gyászuk vagy a fájdalmuk megakadályozta őket azzal, hogy Krisztussal összetudjanak kapcsolódni. Vajon mi készen állunk-e most a végidőben az előttünk álló megrázó eseményekre? Imádkozunk-e rendszeresen azért, hogy helyt tudjunk állni a hitben és a krisztusi szeretetben, és a tanúságtevésben győztesként kerüljünk ki, és ne maradjunk alul a igen nagyon nehéz körülmények között? Kedves testvéreim, mert ebben csak az Isten tud minket megerősíteni, ha kitartunk az imádságban, és a szeretetben, és a hitben. Imádkozzatok, hogy a ti futástok ne télen legyen, és ne szombatnak. Szoktunk ezért imádkozni? Virasszatok és imádkozzatok. Nehogy kísértésbe essetek. Mert a lélek ugyan kész, de a test erőtelen. Nem annyira felkészültség kérdése ez, hanem lelki erő kérdése. És ezt csak imádságból és Istennek odaszánt engedelmességből tudjuk meríteni. Végül pedig ott van a hívőknek és a tanúságtevőknek egy szűk kis csoportja, a kereszt alatt. Mindent nem vettem számításba, csak néhányat. Ők a legnagyobb megrázkódtatások következtében ébredtek fel, és döntöttek Krisztus mellett. A jelen esetben a hívőket a jobblator és a római százados jelképezi. Bocsánat, de ez az igazság. Jézus meg is ígérte a jobblatornak, hogy bizony mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban. Emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te országodba. Hiszen amikor eljön, akkor Krisztus magához véve a hatalmat, illetve az atyától a teljes jogot, akkor a saját országába fog eljönni. Ide lehetne még sorolni valamelyest Jézusnak az édesanyját és János apostolt. Bár ők nem pártolták meg Jézust ott a kereszt alatt, és nem vallották Isten fiának, mint ahogy a római százados. De Krisztustól a nekik adott szolgálatot nem utasították el. Asszony, ime a te fiad? János, ime a te anyád? És attól a naptól kezdve a tanítvány magához fogadta Jézus édesanyját. Azt a szolgálatot, amit Jézus rábízott, azt nem utasította el. És én meg vagyok győződve, vagy legalábbis nagyon remélem, hogy Jézusnak az édesanyja is szóba állt azzal a gondolattal, hogy Jánost úgy szeressen, mint a saját fiát, idős korában. Mert ezt a parancsot kapta Jézus Krisztustól, az ő egyszülött fiától. Akármilyen lelki fájdalmakon megyünk is keresztül, testvéreim, az Úr Jézus nekünk is ad újabb és újabb szolgálatokat és feladatokat. Mert Jánosnak is, és Máriának is. Nem volt ez egy egyszerű tétel, ott a kereszt alatt állni, teljes értetlenségben és fájdalomban. És mégis kaptak szolgálatot, és kaptak megbízatást. Igyekezzünk, testvéreim, mi is, hogy felismerjük, és el tudjuk venni ezt a szolgálatot az Isten kegyelméből. Szeretettel és alázattal és odaadással be is tudjuk tölteni a szolgálatunkat. Adja a jó Isten, hogy a Krisztus áldozata ne hiába való legyen a mi életünkben, hanem Krisztus szenvedésére való emlékezés végezze el bennünk azt a lelki megtisztulást és megfehéredést, ami az üdvösségünkhöz és az eredményes, gyümölcsöző munkánkhoz szükséges. Adja az Isten, hogy így legyen. Amen.